A békefenntartáshoz is ugyanaz kell, mint a háborúhoz. Pénz, pénz, pénz. Mi sem igazolja ezt jobban, mint az innen-onnan összekórincsált, könnyű fegyvezetű katonákból álló ENSZ haderő számos kudarca. De így mi értelme van vajon a kék sisakosoknak? Erre volt kíváncsi Nánás Janikó és Suri Szilvia.
1995-ben az ENSZ békefenntartói nem tudták megakadályozni a szrebrenicai népirtást. A boszniai szerberők sok ezer muzulmán férfit és fiút lőttek le. Egy példa az ENSZ tehetetlenségére, talán a legkegyetlenebb példa. Erről mindjárt beszélünk még. Éhínség, járványok, fegyverkezés, az emberi jogok sárba tiprása, globális felmelegedés. A nemzetközi szervezetek kisebb-nagyobb sikerrel harcolnak ellenük. Egyes vélemények szerint a szervezetek egy része ma már igazi sóhivatal, elvesztette egykor volt fontos szerepét. De hogy gondolkodnak erről ők maguk? Ezt kérdezte Suri Szilvia.
Egészség, család, békesség. A legtöbb, mit ember kívánhat magának. Nemzetközi szervezetek alakultak védelmükért, így az ENSZ, a WHO és az UNICEF. Az Egyesült Nemzetek Szervezetét 1945-ben alapították, hogy megelőzzék a háborúkat, és lehetőséget adjanak az országoknak problémáik megtárgyalására. Ennek ellenére gyakran kerül a szervezet olyan helyzetbe, mikor nem végzi vagy nem végezheti maradéktalanul kötelezettségeit. A legnagyobb siker, hogy eddig nem tört ki a harmadik világháború, mondja a Magyar ENSZ Társaság igazgatója.
Az ENSZ alapokmányának alapvető célja és kiindulási pontja az volt, hogy megvédjék a népeket egy új világháború borzalmaitól. És az eddigiekben új világháborúra nem került sor. Egyesült Nemzetek Szervezete sohasem deklarálta azt, és az alapokmányban sem szerepel az, hogy mindenfajta konfliktus meg tudjon akadályozni, de ez gyakorlatilag lehetetlen is. Ha a konfliktusokat vesszük figyelembe, akkor az ENSZ legnagyobb sikere, hogy a világháborút mindezideig sikerült megakadályozni az államoknak közösen. Másodszor jelentős siker az is, hogy egyetlen konfliktus sem szélesedett olyan regionális konfliktussá, amely mondjuk egy kontinenset háborúba sodort volna, az ENSZ létrehozása óta több száz kisebb háború tört ki. Ezeket előre kellett volna jeleznie, akkor magukat, a feszültségforrásokat, a kialakult helyzeteket erre az Egyesült Nemzetek Szervezete nem volt felkészülve, és igazándiból nagyon sok ember halt meg, polgári, lakos és harcoló fél ezekben az úgynevezett kis konfliktusokban.
A WHO, az Egészségügyi Világszervezet, a fertőző betegségek, járványok, gyermekbetegségek, sőt néha nagy gyógyszergyárak ellen küzd. Mégis több ezer gyerek hal meg a fejlődő országokban, mert nem kapnak ingyenes védőoltást, mondja Fadila Sahib, a szervezet szóvivője.
I think the most important thing is now public health is in the agenda.
A legfontosabb, hogy az egészségügy fontos vitatémává vált minden országban. A pártok, kormányok programjába fontos kérdésként jelenik meg ma már. Tudják, hogy az egészséges társadalom a gazdaságnak is jót tesz. Ez a WHO munkájának köszönhető. Másodszor most már azt is mindenki tudja, hogy a vírusok, baktériumok nem ismerik az országhatárt, könnyen terjednek, nem kell nekik semmilyen vízum, hogy egyik országból a másikba jussanak. A nemzetközi szolidaritásnak köszönhetően az influenzától a kolerán át, az Ebola-ig. A WHO nagyon hamar meg tudja állítani ezeket a vírusokat.
Mik a kudarcok?
Ami a legszomorúbb, hogy a gyerekkori és a szülés közbeni halálozások száma nem csökkent. Elfogadhatatlan, hogy 5 év alatti gyerekek halnak meg a fejlődő országokban, és nagyon egyszerű betegségekbe. Például náthától, hasmenéstől, vagy attól, hogy nem kapnak elég folyadékot. Nagyon sok nő hal meg, például szülés közben is, és mi nem tudunk semmit sem tenni. A másik, hogy ezekben a szegény országokban szedi áldozatai az AIDS, a TBC és a malária is.
The malaria, tuberculosis and AIDS are still climbing a lot of lives nowadays.
A gyermekhalandóságot tartja a legnagyobb problémának az UNICEF szóvivője is. Háborúban gyermekek halnak.
A legnagyobb sikerünk, hogy Szudánban le tudtuk állítani a harcokat egy időre, és így be tudtunk jutni a kritikus területekre, hogy segítsünk a sérülteknek, a gyerekeknek. Nagyon sok időbe és erőfeszítésbe telt ez.
And the fails, the fail.
És mi a legnagyobb kudarc?
Hogy több százezer gyerek hal meg feleslegesen, értelmetlenül. Betegségekben, szegénységben, háborúban. Most például Sri Lankában került nagyon sok gyerek a két tűz közé. A mi feladatunk, hogy az ő hangjukat hallassuk. Ezekre a problémákra megoldást kell találnunk, és nem csak nekünk, hanem az egész világnak.
Minden esetre a szervezetek közgyűlései alkalmat adnak arra, hogy olyan országok vezetői is beszéljenek egymással, amelyek között egyébként rossz a viszony, ezért nincsenek kétoldalú kapcsolataik. A konfliktusok pedig részben egymás meg nem értéséből adódnak. Ezt emeli ki Kende Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára. Az eredményeket nehéz mérni, mondja, de példa azért van.
Amióta az ENSZ létezik, nem következett be új olyan globális háború, mint amilyen az első vagy a második világháború volt, pedig azóta most már több mint 64 év állt.
Viszont volt olyan katonai beavatkozás, amelyet nem tudott megakadályozni.
Vagy nem tudott keretek közé sem szorítani. Viszont van a rendszernek hatása. A második világháború előtt az volt a jellemző, hogy az államok államként háborúztak egymással. Az elmúlt 60 évben az államközi háborúk száma jelentősen csökkent. Más típusú és gyakorta nagyon véres konfliktusok, hogy úgy már vették át a terepet. Az elmúlt 15 év legvéresebb konfliktusa mondjuk a ruandai konfliktus volt. Ott nem államok háborúztak egymással, hanem államon belüli törzsi csoportok. Ha megnézi most a jelenlegi afganisztáni és pakisztáni konfliktus halmazt, akkor ott is azt látjuk, hogy jelenleg Afganisztán nincs háborúban sem Pakisztánnal, sem mondjuk az Egyesült Államokkal, de mégis tömeges, fegyveres konfliktus halmaz létezik.
És ebben az ENSZ-nek volt szerepe, hogy nem államok közötti a háború?
Azt gondolom, hogy az ENSZ-nek ebben volt szerepe. Az államok megtiltották azt, hogy az államok egymással szemben fegyveres erőszakot alkalmazzanak. Ezért aztán az államok vagy nem alkalmaznak fegyveres erőszakot, vagy megpróbálnak úgy tenni, hogy nem ők kezdeményezték az erőszak alkalmazását. Másrészt nagyon sokszor az államok megbízottakon keresztül háborúznak, azaz fegyveres csoportokat fogadnak fel és pénzelnek, hogy azok az ellenségeiknél fegyveres konfliktusokat okozzon.
De akkor ezzel tulajdonképpen kijátsszák az ENSZ egyezményeket vagy határozatokat?
Részben igen. De ugyanakkor az ENSZ szabályokat az államok nagyobb részt betartják, és az államközi konvencionális háborúk száma azért csökkent.
Ha már az ENSZ-ről van szó, jó néhány példa van arra is, hogy a szervezet határozatait figyelmen kívül hagyják az érintettek. Néhány éve az ENSZ közgyűlése felkérte Izraelt a palesztin területek peremén épített fal lebontására, sikertelenül. Igaz, a határozat nem volt kötelező erejű. 2006-ban az ENSZ szankciókat is kilátásba helyezve felszólította Iránt nukleáris programjának felfüggesztésére, hiába. Vagy az Egyesült Államok úgy indította meg az iraki háborút, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa nem adott hozzá felhatalmazást.
Az ENSZ alapokmányának a szabályai szerint az Egyesült Államok, legalábbis ahogy én értelmezem, nem indíthatta volna meg ezt a fegyveres akciót. Ugyanakkor az is kétségtelen igaz, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa több ízben elmarasztalta Irakot, például a vegyi fegyverprogramjához kötődően, és ezeket a BT határozatokat Irak módszeresen negligálta, utóbb az ENSZ, hogy úgy mondjam, ezt az akciót többé-kevésbé jóvá hagyta. Van egy-két másik eset, ami szerintem jobban mutatja, hogy az ENSZ mennyire hatékony vagy nem hatékony. Ha visszagondol arra, hogy mi történt a 90-es években Srebrenica környékén, ott az ENSZ által felkért békefenntartók nem rendelkeztek teljesen világos mandátummal, és minimális kézifegyverekkel rendelkeztek, és nyilvánvalóan nem tudták megvédeni Srebrenicát. A szerb katonai és félkatonai alakulatok összegyűjtötték a férfiakat Srebrenicában, tömegesen kivégezték a civil férfiakat. Ennél pregnánsabb példája annak, hogy az ENSZ békefenntartás nem működött, azt nem lehetne adni.
Egyébként érdekes, hogy az ENSZ központjának költségvetése, az egész rendszert nem tekintve, mindössze annyi, mint például a tokiói tűzoltóságé. De nem ez volt az oka a kudarcnak, hanem hogy a tagállamok sokféle álláspontját nehéz volt összehangolni, ezért csak egy rossz döntésre futotta, mondja Kende Tamás.
Könnyű fegyverekkel felfegyverkezett rendőrök és katonák nyilvánvalóan nem tudnak reguláris alakulatokat megakadályozni abban, hogy tömeggyilkosságokat kövessenek el. A békefenntartókat egy lehetetlen helyzetbe küldték.
Az általában jellemző a nemzetközi szervezetekre, hogy a döntéseik nehézkesek, lassúak, éppen a konszenzus keresés miatt. Határozataik többnyire ajánlások, de vannak kivételek. Például az ENSZ biztonsági tanácsa, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, a Világbank, a Valuta Alap vagy a Világkereskedelmi Szervezet hozhat kötelező erejű határozatokat is.
Például az ENSZ biztonsági tanácsa dönthet úgy, hogy arra kötelezi valamennyi tagállamot, hogy szüntessen meg bizonyos gazdasági együttműködési tevékenységeket meghatározott állammal, mondjuk valamely államban nem lehet telefonálni, nem megy a posta, nem járnak a hajók, esetleg nem lehet bankátutalásokat teljesíteni. Ez történt Jugoszláviával a 90-es években. A legtöbb tagállamban bűncselekmény ennek a döntésnek a megszegése, például Magyarországon is, szabta ki ezért végrehajtott ugaszlámítetést. A másik típusa a szankcióknak az a fegyveres szankció. Az ENSZ biztonsági tanácsa arra szólítja fel az államokat, hogy minden szükséges eszközzel lépjenek föl egy állammal szemben. Ez történt például 1990-ben, amikor Irak lerohant a Kuwaitot, ezen az alapon léptek fel az amerikai és koalíciós erők Irakkal szemben, és egy ilyen típusú határozat hiányzott 2003-ban Irakkal szemben.
Nem ritka, hogy egy nemzetközi szervezet úgy létezik, működik, hogy létrehozásának legfontosabb eredeti indoka már rég megszűnt.
Mondjuk az ENSZ, amely tulajdonképpen a II. Világháborúban győztes államok szervezeteként jött létre Németországgal szemben, ehhez képest a II. Világháborúban győztes államok 1944-45-ben már annyira összevesztek, hogy tulajdonképpen az ENSZ az első pillanattól nem tudott az ő koalíciójukként működni, és gyakorlatilag 46-47-től már az ENSZ adta a szovjet-amerikai szembenállásnak az egyik szintjét. De nem ez az egyetlen példa. A NATO, amikor létrejött, akkor ez volt gyakorlatilag az atlanti katonai biztonságpolitikai együttműködés központi szereplője. Na most azóta, hogy a Szovjetunió megszűnt, és Oroszország szerepe is folyamatosan változik, hogy úgy mondjam, a NATO európai szerepe, ami eredetileg a NATO létrejött, hát gyakorlatilag eltűnt. Van ugye jelentősége annak, hogy egy állam NATO tag vagy sem, de hogy azért arra komolyan senki sem számol, hogy Oroszország mondjuk tankhadosztályokkal próbálja megtámadni Közép- és Nyugat-Európát, azt azért lehet mondani. Ugyanakkor teljesen új kihívások vannak, ott van Afganisztán, ott van Pakisztán, ott vannak más problémák Afrikában, Szudán. Ugyanakkor a NATO egy olyan szervezet, aminek a szervezet alapokmánya szerint a tevékenységi köre az Nyugat-Európára és az Atlanti övezetre terjed ki, és Afganisztánra nem.
Talán ide sorolható az Interparlamentális Unió is, amely a háború előtt jött létre, és akkor a megbékélést és az általános leszerelést szorgalmazta, illetve segítette.
Számos olyan nemzeti szervezet van, aminek 30-40 évvel ezelőtt nagyon nagy jelentőséget tulajdonítottak, és ma már nem is lehet róluk hallani. Amikor az volt a kérdés, hogy Magyarország csatlakoznék-e az Európa Tanácshoz, akkor úgy mondjam, állandóan az Európa Tanácsról lehetett hallani. És akkor egy nagy dolog volt, hogy Magyarország egy ilyen összeurópai nemzeti szervezethez csatlakozhat.
Az Európa Tanácsnak olyan egyezményei vannak, hogy például a határokat átlépő televíziózásról szóló egyezmény, vagy a mesterséges teljesítmény fokozószerek elleni egyezmény, vagy az egyetemi tanulmányok egyenértékűségéről szóló egyezmény.
Jogközelítő, jogharmonizációs egyezmény állampolgárságról, elvált nők jogi helyzetéről és egyébként. Számtalan értelmes, fontos, hasznos dolog, de hogy tömegek nem fognak az utcára menni és azt követelni, hogy az Európa Tanácsnak mondjuk adjanak több pénzt, az is biztos.
Nemzetközi szervezetek 100-120 éve léteznek. Ahogy a világ változik körülöttük, sokan kénytelenek új feladatok után nézni, vagy elfogadni, hogy eredeti küldetésüket kihúzta alóluk az idő. Minden esetre nem vitás, hogy szegényebb és talán védtelenebb is lenne nélkülük a világ.
Nánás Janikó és Suri Szilvia összeállítását hallották a nemzetközi szervezetek, elsősorban az ENSZ hatékonyságáról.
Magánvélemény.
Ezen a héten az Afrikinter foci csapat tagjaival beszélgetünk közügyeinkről. Elmondja véleményét az elnök Nelson Viktor, az alelnök Antal Ágnes, az edző Dr. Agonglo Joel, valamint két játékos Orere Nicolas és Ikele Samuel.
For me, I think that the United Nations cannot solve the world problem.
Because it's United Nations.
Szerintem az ENSZ egymaga nem tudja megoldani ezeket a kérdéseket, mert az ENSZ-nek a tagjai különböző országok, tehát a világ országai, amelyek saját érdeküket nézik elsősorban. És szerintem igazából az ilyen szegénységi problémákat talán kisebb szervezetek is egymással összefogva tudnák csak megoldani. Mint például az egyik szponzorunk az Afrikai Magyar Egyesület. Nekik van most egy programjuk, a háború gyermekei segélyprogram. A mostani kongói háborúból elmenekült gyerekeket, illetve felnőtteket próbálják támogatni ruhákkal, gyógyszerekkel, orvosokkal. Szerintem ez nagy segítség. Hogyha több ilyen szervezet lenne, akár Magyarországon, akár a világ több országában, akkor ezzel sok mindent meg lehetne oldani.
Tehát több szervezetre lenne szükség, vagy
hatékonyabbakra, igen. Tehát, hogy akik biztos, hogy azoknak az embereknek viszik a segélyt, akiknek ez tényleges, tehát, hogy nem valahol úgy elveszik a fele, vagy a háromnegyede.
For me, I think the United Nations, the NATO,
az a véleményem, hogy az ENSZ, illetve a NATO igazából jól végzi a munkáját, de szerintem hatékonyabban kellene. Azt értem ez alatt, hogy a probléma gyökerét kellene megtalálni. Például nagyon sok afrikai országban, mondjuk Zimbabwe-ban is, olyan vezetők vannak, akik hátráltatják az ország fejlődését. Hogyha az ENSZ úgymond keményebben lépne fel, de tényleg, tehát ha mondjuk azt a vezetőt leváltanák, és egy olyat állítanának a helyébe, aki jobb, akkor szerintem sok probléma megoldódna.
Én a véleményemet csak a riportban hangzottakhoz tudnám kötni. Valószínűleg nem elég hatékony a fellépése az ENSZ-nek, mivel ugye a meghirdetett tűzszünet után is folytatódtak a háborúk. Valami változtatásra nyilvánvalóan szükség lenne, de én nem tudom, hogy mire.
Magánhangzó. Közéleti beszélgetések az NR1 Kossuth Rádióban Szikra Zsuzsával.
Mikor kapott ön utoljára kézzel írt levelet? És mikor küldött ilyet? Ha hosszú ideje nem tette meg ezt, akkor nem csak a boríték ragasztás vagy éppen bontás romantikus izgalmáról mondott le, hanem egy kicsit a gondolkodásról is. Hogy miért? Azt megtudják Szederkényi Olgától.
Egy óra helyett 15 perc naponta. Egy angliai felmérés szerint a negyedére csökkent a szépírásra fordított percek száma az iskolákban. Ausztrál tanárok pedig arról panaszkodnak, hogy a billentyűzeten és mobiltelefonon nevelkedett generációnak gondjai vannak a kézírással. Különösen azokért az érettségiző diákokért aggódnak, akik azért bukhatnak meg, mert képtelenek olvashatóan írni. Ausztráliában ezért egyes iskolákban kézírás órákat vezetnének be, hogy a fiatalok újra megtanuljanak bánni a papírral és a tollal. Budavári Zsuzsa, grafológus, azt mondja, Budapesten a praxisában nem ilyen vészes a helyzet, de hibák azért akadnak.
Én olyan diákokat tanítok, akik informatikát tanulnak igen magas óraszámban. Az ő írásukban vettem nagyon kis eltérésben észre azt, hogy talán több a vétés a hiba, amelyet nagyon szellemesen, röviden egyetlen áthúzással javítanak. Ez esetleg mondjuk a géppel sokkal egyszerűbb, mint kézzel, valamint még egy icipicit azt láttam eltérésként a korábbi írásművek készítésével összehasonlítva, hogy talán a tagolása az írásműnek, tehát egy dolgozat elkészítése szerkezetében, külalakjában valamelyest bizonytalanabb lett, mint amilyen feszes volt korábban.
Aki sokat számítógépezik, annak az írása általában balra tolódik, másként jelöli a bekezdéseket is, mert a szövegszerkesztőben így dolgozik. Másnak pedig egyre ritkábban ír az ember, inkább csak magának jegyzetel. Ezt pedig sokkal egyszerűbben teszi, mert a saját macskakaparását mindenki könnyebben megfejti. Magyarázza Demeter Lilla, a Lukács Oktatási Központ vezető grafológusa.
Letisztoltabbak a formák, egyszerűbbek a formák, gyorsabb a tempó. Ez valóban egy ilyen írásmódosulással jár, de ez nem jelenti azt, hogy tulajdonképpen akkor nem rólunk szól a kézírásunk. Ennek ellenére, hogyha az még olvasható marad, ez egy fontos határkő, akkor a kézírás betölti azt a funkciót, amire szánjuk.
Tehát, hogyha arról van szó, hogy olvashatatlan az írás, mondjuk pont amiatt, mert az illető sokat számítógépezik, és egyszerűen nem gyakorolja a kézírást, akkor az már azt jelenti, hogy lehet, hogy valami változás elindult a fejében?
Hát ezt ne kenjük teljesen a számítógép használat rovására, tehát ez nem biztos, hogy ez a számítógép miatt van. Ez lehet, hogy egy olyan személyiség, amely nehezen tesz rendet a fejében. Tehát ez nem biztos, hogy a számítógép használattal van szoros összefüggésben.
Grafológiai elemzésnél mindig figyelembe veszik a delikvensnél, hogy mennyit ír naponta és mennyit számítógépezik. Az általam megkérdezett tanárok véleménye az, hogy romlik a gyerekek külalakja, amit már ráadásul nem is osztályoznak. A tapasztalatok szerint a középiskolásoknál csúnyul az íráskép, aztán az egyetemistáké már végképp elnagyolódik. Szeghalmi Anikó alsó és felső tagozatos diákokat tanít, és felnőtt gyerekei vannak. Ahogy mondja, a kicsik még szorgalmasak.
Én azt gondolom, hogy középiskolában már saját gyermekeim után tapasztalva, főleg a fiú gyermekem után, ott már vannak gondok. Mert ők sokat számítógépeznek, tehát én a saját gyermekeimből kiindulva rengeteget számítógépeznek itthon, tehát írásban ők már semmit nem adnak le. Gyorsabban beüti a telefon billentyűjébe az üzenetet, mint ahogy leírja. Fiam az nagyon csúnyán ír. Viszont rengeteget ül a számítógép előtt, és a billentyűzetet megüti. Ott hajlandó írni.
És például mikor írt utoljára képeslapot mondjuk a nagyszüleinek?
Jó kérdés. Talán általános iskolás korában.
A ronda írás azonban egyáltalán nem biztos, hogy ronda lelket is jelent, vagy netán valami zavart a fejben, amit a túl sok számítógépezés okozott volna. Főleg, ha az illető csak magának ír, és nem másnak, magyarázza dr. Szidnai László pszichológus, aki az Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem írásanalitikai szakképzésének vezető tanára is.
Most azzal, hogy megjelent a számítógép, tulajdonképpen az összes hivatalos iratunk az már szövegszerkesztőbe készült, tehát eltűnt annak a jelentősége, hogy úgy kommunikáljak, hogy más számára érthető legyen. De a magam számára történő információ rögzítés az ugyanolyan fontos. Tehát a kéz az mindig kéznél van. Emiatt nem személyiségváltozás van, hanem az egyik írásstílus az eltűnt.
De hát akkor azt mondja azt, hogyha valaki nem ír, az nem jelent semmilyen bajt.
Hát a személyiségére biztos nem jelent baj, inkább az jelent bajt, hogyha nem tanítják meg az elején írni. Inkább én ott látom a gondot, hogy az iskolákban most annak ellenére, hogy párhuzamosan 10-14 féle írástanítási módszer létezik. Azzal, hogy például nem kötelező töltőtollal vagy ceruzával írni, hanem golyóstollal írnak már elsős gyerekek is. Még nem elég fejlett a kéztőcsontozatok, ez az összes anatómiai lehetőség, hogy megmarkoljanak egy olyan íróeszközt, amit úgy kell fogni, mint a golyóstoll. Ezt meredeken kell fogni, és amiatt nagyon nehéz a csukló, és emiatt billeg, és elfáradnak, és hamar megutálnak írni. És akkor, ha már utál írni, és nem is követelnek szép formát, akkor nem tanítják meg, ha nem tanítják meg, és nem is használja, akkor persze, hogy nem alakul ki benne egy rendes íráshoz való hozzáállás. Ha úgy tanítanák, ahogy hagyományosan, tehát elvárnák a szép írást, és lenne valódi funkciója, akkor semmi gond nem lenne attól, hogy most éppen aktuálisan használjuk, vagy nem használjuk. De kicsit olyan ez, mint a nyelvtanulás, ugye, ha nincs értelme tanulni nyelvet, akkor az háttérbe szorul az ismeret, de akármikor frissíthető. De az ember ettől nem lesz másabb, hogy most éppen tudja azt a nyelvet, vagy nem.
A grafológia egyik alaptétele az, hogy az agyunkkal írunk, és nem a kezünkkel. Ezért terápiás módszerekkel lehet javítani a torz, vagy torzulni induló hajlamokon.
Az a gyermek, aki kicsiny kis korában őrült hatalmas szálkás vonalakat rajzol a papírra, meglehetősen kemény ellenfél lesz DAC korszakában. Ezeket a gyermekeket például akaratosságukról úgy lehet eltéríteni, finomítani az ő kis ébredő, szunnyadó akaratukat, hogy gömbformákat teszünk a kezükbe. Tehát gombócot formáltatunk, akár agyakból, akár, uram, bocsánat, nagymama otthon gombockészítés közben bevonja kis unokát. Mindazon formák, amelyek a kézből visszahatnak az agyra, puhítják, kerekdedebbé, alkalmazkodóbbá alakítják a személyiségét, és így kezdődik valahol a grafoterápia.
A grafológusok szerint az írás olyan, mint a biciklizés. Nem lehet elfelejteni, csak kijönni a gyakorlatból. De a második, harmadik sor után ugyanúgy belejön a betűvetésbe az ember, mint pár perc múlva a tekerésbe. Az írásanalitikus szerint pedig, bár 100 éve gyönyörű kalligrafikus volt az írásmód, ma már nehezen olvasható, és 20 év múlva sem tudni, hogy mi lesz.
Ez most egy technikai gát, hogy pillanatnyilag billentyűzet van, de lehet, hogy ez 20 év múlva teljesen el fog tűnni, és nem is fogunk rá emlékezni, ugye, ahogy a lyukkártyára nem emlékszünk már.
A mostani ritkábban tollat ragadó generáció után már egy új nemzedék jöhet. Ők valószínűleg már képernyőre írnak majd, és egyáltalán nem tudni, hogy hogyan.
Szederkényi Olga összeállítását hallották arról, hogy miért fontos, hogy néha írjunk kézzel is. Most a magánhangzó végére értünk, műsorunk után a Rádió Színház bemutatója következik, amit nem csak itt a rádióban, hanem az interneten is meghallgathatnak, mégpedig az mr1.hu-n, a Kossuth Rádió honlapján. A szerkesztő Köves Pál és Nagy Iván Zsolt, gyártásvezető Szülős Éva, és technikus kollégám Szokodi Bea nevében is köszönöm figyelmüket, Szikra Zsuzsát hallották, viszont hallásra.